Köszöntelek benneteket Jézus Krisztus nevében, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten az ő atya előtt, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi igehallgatásunk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, Péter első leveléből, a második rész első 10 verséből eképpen. Vessetek le azért minden gonoszságot, minden álnokságot és képmutatást, irítséget és minden rágalmazást. Mint újszülött csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel hogy megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok hát őhozzá úgy, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de az Istennél kiválasztott és becseskőhöz, és ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, és áldozzatok lelki áldozatokkal, amelyek kedvesek az Istennek a Jézus Krisztus által. Ezért van megírva az írásban, íme Sionban választott, drága szegletkövet teszek, és aki hisz abban, nem szégyenül meg. Nektek, hívőknek drága kincs, a hitetleneknek azonban a megvetett kő, amely a szeglet fejévé lett, a megütközés kövévé, az elbukás sziklájává, mivel azok nem engedelmeskednek az igének, beleütköznek abba, amint hogy arra is rendeltettek. Ti ellenben választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonná tett népe, hogy hirdessétek annak hatalmas cselekedeteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik egykor nem találtatok kegyelmet, most pedig kegyelemben részesültetek. Válaszoljunk Isten ígére, imádkozzunk. Mindenható Urunk, örök szent és igaz Isten, nincsen semmi érdemünk és méltóságunk, amikor telléd járulunk, nincs, amit hozzunk ajándékként, nincs, amit hozzunk dicsekvésként tellédbe. Nem csak úgy jövünk, ahogy vagyunk, bűnösen, megtörten, megfáradtan, kételkedőn, a hitnek sóvárgásával, vagy még anélkül is. Te ismersz bennünket, és nem szükséges, hogy bárki bemutasson neked minket. Mégis szeretnénk kérni, hogy cselekedd meg a mi életünkbe is azt a csodát, amit megcselekedtél a gyülekezetek életébe, amiről Péter ír, hogy azokat, akik nem a néped voltak, népeddé fogadtad, azokat, akik a bűnnek szolgáltak, a te szolgálatodba fogadtad, azokat, akik gyalázatodra voltak, a te dicsőségedre rendelted el. Urunk, mi magunkat nem is tudjuk odaszánni, ha te nem munkálod ki belőlünk az odaszánást. Mi magunktól be se tudjuk fogadni a te ajándékaidat, hanem megütközünk azokon, ha te ki nem munkálod bennünk a befogadást. Urunk, munkálkodj bennünk hatalmasan, ezen az Isten tiszteleten is arra kérünk, a Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Isten ígét az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részéből olvasom, a 9-től a 14-ig terjedő versből. A fentnevezett helyen így van megírva Isten igéje. És e szavak után szemük láttára felemelkedett, és felhő fogta be őt szemük elől. És amint tekintetüket az égre függesztették a távozó után, Íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, akik meg is szólaltak. Galileai férfiak, mit álltok itt a mennybe nézve? Ez a Jézus, aki közületek, felment a mennybe, úgy jön el, amint őt a mennybe felmenni láttátok. Akkor az olajfák hegyéről, mely Jeruzsálem mellett van egy szombatnapi járóföldre, visszatértek Jeruzsálembe. És mikor hazaértek, felmentek a felső szobába, ahol szállva voltak, Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia és Simon a Zélóta és Júdás a Jakab fia. Ezek mindnyájan egy szívvel lélekkel buzgolkodtak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és annak testvéreivel együtt. Szeretett testvéreim, Krisztus mennybe menetele az ő földi küldetésének a dicsőséges vége. Visszavette az atyánál azt a helyet, ahonnan eljött a földre, hogy felvállalja az emberséget, felvállalja a bűnökért való elégtételt, felvállalja a nagyon nehezen tanítható tanítványok tanítását, felvállalja az emberek közötti meg nem értettség és kirekesztettség sorsát. Visszatért most oda, ahonnan való volt, az atya jobbjára. Az atya felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus Krisztus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Azt lehet mondani, hogy Jézus munkája és földi szolgálata beteljesedett. Felment az Atyához az ő dicsőségébe, és a tanítványok állnak, és nézik, és szemlélik az ő felmenetelét, az ő dicsőségét, és lehet, hogy nagyon sokáig ott álltak volna, ha Istennek nem más terve lett volna velük. Én is azt gondolom, hogy sokszor olyan nagy kísértés a hívő embereknek, hogy csak a mennybe nézzenek. Legtöbbször az, hogy egyáltalán nem néznek a mennybe. Ez az, amivel nagyon gyakran találkozom. De van egy másik kísértés is, amikor csak a mennybe néznek. Csak a Krisztus dicsőségét látják, és abszolút nem érdekli őket az a küldetés, az a hivatás, amire el vannak rendelve. Isten azonban nem engedi, hogy ez így legyen. Most bocsánat, egy nagyon konkrét alkalmazást teszek, de különösen idős hívő embereket ez sokszor megkísért. Már nekem nincs sok hátra, én már csak mennyéjekkel foglalkozom, hogy körülöttem mi van, az már nem érdekel. Isten nem véletlenül ad minden napot és minden hetet a mi életünkbe. Azért tart mindannyiunkat életbe, mert terve és küldetése van a mi életünknek. És azt be kell végezni, és azt nem lehet félbehagyni, és nem lehet meglógni előle. Istennek ez az akarata, hogy azt mi beteljesítsük. Tehát Krisztus befejezte az ő küldetését a földön, és felment az atya jobbjára, de a tanítványok nem mehettek vele, hanem azt lehet mondani, hogy most kezdődött el az ő küldetésüknek a munkálása, az Isten tervének és áldásának a kiteljesedése az ő életükön keresztül az egész világban. Nekem nagyon nagy kiváltság az, hogy itt lehetek ebbe a gyülekezetbe, és most én prédikálhatom Isten igéjét. Több mint 5 évvel ezelőtt mentem el a gyülekezetből, amikor itt voltam beosztott lelkész, és elmentem a protestáns missziói tanulmányi intézetbe dolgozni. És most pedig egy másik gyülekezet, ahol felnőttem gyerekkoromtól fogva, a józsefvárosi református gyülekezet megválasztott lelkipásztorának. És a gyülekezet vezető lelkipásztora, a kelenföldi gyülekezet vezető lelkipásztora, Takaró Károly püspök úr megkért engem, hogy egy búcsú szolgálatot tartsak itt a gyülekezetben. Amikor elmentem az intézetbe, akkor pont akkor, abban a pillanatban megjelent egy kis prédikációs könyv, nek az volt a címe, hogy jobb, ha én elmegyek. De ezt Jézus mondta, és nem az volt a jobb, hogy én elmentem, hanem az volt a jobb mindannyiunknak, hogy Jézus felment az Atyához, és elküldte a megígért Szent Lelket. Azért mondom el mindezt, mert sokszor mi emberi változásokat nézünk, emberi személyekre tekintünk, és azon mérjük le a jövőt. Isten azonban arra mutat, hogy a Krisztus akaratába és az Isten üsztervébe tekintsünk bele a Szent Ige alapján, és az alapján tekintsünk előre az ő szándékaira és a jövőre, amennyiben azt láthatjuk. Mit használt a tanítványoknak? Mi történt velük a küldetésük kezdetén? Erről van itt szó az igébe, és én is erről szeretnék beszélni. Mi jellemzi a tanítványokat? Hogyan lehet olyan különleges dolog közöttük, amit úgy ír le a Szentírás, hogy mindnyájan egy akarattal, egy indulattal foglalatosak voltak az imádságban és a könyörgésben. Különböző politikai, lelki háttérből jövő tanítványok, sőt, még asszonyok is vannak közöttük, és mindnyájan egy akarattal, micsoda csoda. Mi jellemzi ezeket a tanítványokat? Hogyan lehet teljes az egység közöttük? És ha erről beszélek, akkor muszáj arról is beszélnem, és ezzel fogom kezdeni, hogy mit jelent magyar református kereszténynek lenni ma. Próbálom úgy magyarázni, ahogyan én megértem, és azért, mert különös aktualitása van ennek, és mindannyiunknak nagyon szilárd öntudattal kell rendelkezni ahhoz, hogy nehogy eltévejedjünk. Mit jelent magyarnak lenni a saját értelmezésem szerint, ha ebbe a kifejezésbe vizsgálom? Magyarnak mindenki születni születhet. Természetes születésünk nyomán válunk-e nemzetnek és népnek tagjává. De ahhoz, hogy igazán meg tudjuk érteni, hogy ez mit jelent, értékelni tudjuk, és meglássuk ebben rejlő küldetésünket, ahhoz olyan nevelést és neveltetést kell kapnunk. Magyarnak lenni, hogyha valaki annak születik és azt a neveltetést kapja, akkor rájön, hogy egy történelmi küldetés. Istennek minden néppel, minden nemzettel a történelembe terve van, és minden népnek és nemzetnek küldetése van a történelembe. Senki nem véletlenül születik Magyarországon, senki nem véletlenül kapja azt a nevelést, hogy ő magyar ember, hanem azért, hogy a világ történelembe egyfajta küldetést be tudjon tölteni. Mit jelent akkor tehát reformátusnak lenni? Reformátusnak senki nem születik. Reformátussá a család hagyománya teszi a gyermeket, amikor a szülők eldöntik, hogy református gyülekezetbe tartozónak keresztelik meg, elhozzák a közösségbe, és azt szeretnék, hogyha református hitben növekedne föl, ennek a hitnek a tanításait és lelkiségét ismerné meg. Reformátusnak lenni a családi hagyománytól, a neveléstől és neveltetéstől függ. És reformátusnak lenni szintúgy küldetés, de nem elsősorban történelmi küldetés, mint a magyarság, a nemzeti hovatartozás, hanem elsősorban egy szellemi küldetés. A reformátusságnak van egy nagyon speciális szellemisége, kultúrája, gondolkodásmódja, ami végig vonul a reformáció óta Európa és a világ történelmén. És ennek a nagyobb szellemi áramlatnak és küldetésnek és tervnek a részeseivé lehetünk, amikor mi reformátusok vagyunk. Tehát református magyar embernek lenni az azt jelenti, hogy felvállaljuk a történelmi múltunkat, és akarunk részt venni a történelmet formáló jövőben, a nemzeti küldetésünkben. Reformátusnak lenni azt jelenti, hogy felvállaljuk a mi református őseinket, kulturális, vallási örökségünket, és szeretnénk azt tovább megtartani, kiteljesíteni és nevelni, de a harmadik pont, mit jelent kereszténynek lenni, valami egészen más természetű, mint az első kettő. Az első kettő ideig való. Földi küldetésünkre nézve vonatkozik. Amikor meghalunk, a mi örökké való sorsunk szempontjából lényegtelenné válik az, ami itt a Földön hihetetlen lényeges, hogy milyen nemzet fiai voltunk, milyen történelmi küldetést teljesítettünk, vagy nem teljesítettünk, milyen vallási vagy kulturális értékeket őriztünk meg és adtunk tovább. Nem csak ez a harmadik fog számítani, és ez marad meg örökké, ez pedig a kereszténység. Mit jelent kereszténynek lenni? Kereszténynek nem lehet születni, kereszténné senkit nem tesz neveltetés vagy hagyomány. Kereszténné egyedül az újonnan születés által lehet, amikor valakinek Jézus Krisztus bűnbánatot, bűnbocsánatot, és örök életet ajándékoz az ő ingyen kegyelméből. Persze ezután is jön neveltetés, de az az úgynevezett Istentől való neveltetés. Amikor Isten a Szentlélek és az ige által munkálkodik az ő népébe, és kiformálja bennük a Krisztust, hogy megmutassa az ő dicsőségét itt ebben a romlott világban. Az Istentől való születés és neveltetés lelki küldetés. Nem a történelem bizonyos pontján egy népközösségnek szóló küldetés, nem egy kulturális küldetés, hanem valami sokkal több ezeknél, és más jellegében, más ezekkel össze nem keverhető, de összeegyeztethető küldetés. Ez pedig az Isten dicsőségének a munkálása. Mindenhol, az élet minden területén, a Föld bármely pontján, a Krisztus dicsőségének a felmutatása. És valójában ezek azok a lelki kincsek, amiket Isten gyermekei a Földön Isten kegyelméből gyűjthetnek, és amivel dicsőíthetik a mennyei atyát. Most én főleg erről a harmadik pontról szeretnék beszélni, alapul véve azt a szentírás igehelyet, amit felolvastam az első gyülekezetről, akik együtt voltak, egy akarattal imádkoztak, várták Isten igéjének beteljesedését, várták Jézus szavának a valóságá válását, a Szentlélek eljövetelét. Mi az, ami jellemző erre a közösségre? Az első, az Isten élő jelenléte. Ez akkor is és most is igaz. Az Isten népének közösségébe Isten valóságosan jelen van. Felolvasott igénkben azt mondhatnánk, hogy pont az a hiány, hogy még nincs jelen valóságosan Isten, mert Krisztus elvitetett, és a Szentlélek még nem töltetett ki. Valójában nincs jelen közöttük valóságosan Isten. Igen, a történelemnek abban a pillanatában éppen egy ilyen átmeneti időszak volt. Ilyen valóságos módon azt lehet mondani, hogy pont akkor nem élték meg a Krisztus jelenlétét, mint ahogy mi ma és most megélhetjük. Olyan érdekes, amit a Szentírás ír az Isten jelenlétéről. Mózes, amikor Isten jelenlétébe sok időt töltött és lejött a helyről, akkor sugárzott az arca. Az emberek nem tudtak rátekinteni, mert valahogy visszatükrözte a lénye az Isten szentségét, szeretetét, nagy voltát. Amikor aztán az új szövetségbe István diakónust meg akarják kövezni, és vádolják, és ki akarják végezni, és azt akarják rábizonyítani, hogy Istentől való elszakadásra tanítja az embereket, akkor úgy van leírva a Szentírásban, rátekintettek, és az arca olyan volt, mint egy angyalé. Amikor valakinek az életében megtörténik az újjászületés csodája, amikor belül végbe megy ez az emberi értelemmel fel nem fogható változás, hogy Krisztus élete benne valóságá válik, akkor az meglátszik az arcán, meglátszik az egész személyiségén, a belső ragyogás kívül is meglátszik. De aztán sokszor későbbiekben, mikor valaki már sok próbát kiel a hívő életbe, sok minden elnyomhatja ezt a fényt és ezt a ragyogást. De Istennek pont az az akarata, hogy a bennünk való munkája láthatóvá váljék a külsőnkön is, sugározzuk az ő jelenlétét, az ő dicsőségét. Vannak olyanok a gyülekezetben is, és olyan jó olyanokkal találkozni a hívő közösségbe, akiknek az arcán és a személyiségén átsüt a Krisztus valósága. És nagyon kívánom, hogy mindnyájan legyünk ilyenek. Akiknek megvan ez a kiváltságuk, hogy Istentől újonnan születtek, azok arra vigyázzanak, hogy semmi ne nyomja el a Krisztusnak a lényét bennük, hanem az kibontakozhasson. Aki pedig még nem részesült ebbe a kegyelembe, az pedig kérje Istentől, mert Isten adja mindenkinek, aki ezt őtőle kéri. A másik nagyon fontos dolog, ami az újjászületett életű embereket, az Isten népét, a tanítványi közösséget jellemzi, az Isten élő igéje, ami jelen van közöttük. Itt valószínűleg, amikor a tanítványok imádkoztak és együtt voltak, akkor nem mással voltak elfoglalva, mint a Jézustól hallott dolgokat elismételték, a Jézustól tanult imádság szavaival imádkoztak, és imádkoztak valószínűleg a zsoltárok és az Ószövetség imádságainak a szavaival, és ezekkel is bátorították és buzdították egymást a közösségben. Ott volt közöttük az Isten igéje, ott volt közöttük, és ez megerősítette és formálta őket. Ez Isten népének a másik nagy jellemzője, hogy a Szentírás kulcsfontosságú helyet tölt be az életükbe. A Szentírás nem mindenki számára nyitott könyv. A Szentírás nem egy olyan könyv, amit mindenki ért, hanem sok mindenben olyan, mint a Krisztus személye, hogy némelyeknek botránkozás és megütközés. Amikor olvassák, mindig találnak benne valami olyat, ami őket bántja, ami miatt félreteszik, ami miatt nem találják jónak, ami miatt unalmasnak tartják, vagy kifogásolnak benne valamit. De az Isten gyermekeinek a Szentírás az áldások útforrása. És megmagyarázhatatlan vonzódás van bennük a Szentírás szavai után, és az Isten jelenlétében, amikor olvassák, csodálatosan megnyílik számukra, és Isten beszél hozzájuk a Szentírás szavain keresztül. Ezt látjuk itt a tanítványok életében. Az ő egységünknek és közösségünknek nem származási, nem is kulturális ereje volt, hanem az, hogy Isten jelenlétére vágytak, az, hogy Isten igével foglalatoskodtak, és aztán, hogy együtt imádkoztak. Nagyon érdekes, hogy az van ott a szövegben, hogy egy akarattal együtt imádkoztak. Ez egy összetett szó, és nagyon sokszor fordul elő a Lukács evangéliumába és az apostolok cselekedeteibe, különlegesen is, az Új Szövetségbe, azt hiszem, vagy 16-szor fordul elő, vagy 14-szer, 12-szer egész pontosan, és 10-szer itt az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Én úgy is fordítanám ezt, hogy egy indulattal. Úgy imádkoztak, hogy az egész szívük, a lelkük, mindenük benne volt abba, hogy Isten elé járuljanak. Kiöntötték Istenről a szívüket, a lelküket, és nem csak önmagukért imádkoztak, hanem Isten ügyére, Isten gondolataira, Isten terveire akartak ráhangolódni. Úgy fogalmaznám meg röviden, amikor a saját imádságainkra gondolunk, akkor gondoljunk meg, hogy milyenek azok. Olyan, mint egy segélykérő vonal, vagy mint egy élő telefon. Akkor a mobiltelefonról kifogynak az egységek, akkor azt mondja, hogy csak segélyhívásra használható. Nem egy élő vonal, nem lehet akárkit hívni, nem lehet akárkivel kommunikálni, csak korlátozott felhasználású. Sok embernek ilyen az ima élete. Csak segélyhívásra. Semmi másra nem használja. Csak ha bajba vagyok, Istenhez kiáltok. És van olyan ember, akinek pedig valóságos, élő vonal, Istennel kapcsolata van, Isten formálja őt az imádság által. Isten mutathat neki személyeket, embereket, ügyeket és célokat, dolgokat a gyülekezetbe, dolgokat a családjába. Ezeket a szívére helyezheti, hogy imádkozzon érte. Sokan kutatják a lelki ébredéseket a világban. Főleg Nyugat-Európában, ahol most egy nagy lelki sivárságot élünk át, nagyon sokan fordulnak a régi ébredések felé, és kutatják, mi lehetett a titka, hogy olyan nagy lelki megújulások történtek. Isten szuverén akarata, hogy mikor és hol ad lelki ébredés, de azt mutatja ki a történelem, hogy soha nem munkált Isten nagy ébredést anélkül, hogy előtte ne helyezte volna az imádság terhét sok-sok embernek a szívére. Egyetlen egy esetet hagy meséljek el, és hagy mondjak el, hogy Isten, amikor Amerikában az 1850-es években egy nagy lelki válság volt, akkor egy nagyon csendes embernek a szívére, aki New Yorkban volt üzletember, ráhelyezte, hogy kezdjen el ebédidőben, amikor az üzletemberek az irodát elhagyják és ebédelni mennek, abban az egy órában kezdjen el egy imádságos összejövetelt. És el is határozta, meg is hirdette, elkezdte. Az első alkalommal az első fél órában egyedül volt. Egyedül imádkozott, senki nem jött, senkit nem érdekelt a dolog. Aztán az óra második felében, mivel kitartóan imádkozott, jött 6 másik ember, aki beugrott az ebédszünetbe, és együtt imádkoztak vele. És aztán ez a heti egyszeri alkalom mindennapos alkalommá lett, több százra nőtt az imádkozóknak a száma, és New York különböző pontjain indultak új és új imaközösségek, aki tehette korán reggel a munkába indulás előtt, volt, aki a déli szünet idején, volt, aki este. Összegyűltek a gyülekezetbe az emberek, és sokaknak a szívére helyezte Isten az imádság terhét. És gomban nő mód szaporodtak az ima közösségek és a mélyen imádkozó csoportok. És testvérek, ez a kis ima közösség volt a nyitánya annak, amit Amerikában mai napig is a nagy ébredésnek neveznek, ahol több millió ember lett Krisztus követőjévé összességében. És ebből a nagy ébredésnek a lelkiségéből él a mai napig nagyon sok amerikai felekezet és egyház. Testvérek, nem tudni, hogy melyikünk az a csöndes ember, akinek Isten a szívére helyezhet olyan fontos imádságot, amivel aztán az ő terveit ki akarja bontani és teljesíteni. Nem tudni, és én nem tudom, hogy ebbe a kelenföldi gyülekezetbe kik azok, akik imádságban hordozzák a gyülekezet ügyeit, Kik azok, akik imádságokat kaphatnak Istentől, és akik magukon kívül másokért is szívesen imádkoznak. Nem olyan egyszerű dolog. Olvastam egy másik emberről, aki elhatározta egy napon az életébe, hogy van 8 vagy 6 olyan ember, aki nagyon fontosnak tart, és mindegyik teljesen istentelen. És elhatározta, hogy minden nap imádkozni fog értük, hogy Isten kegyelmét megismerhessék. És az első 8 vagy 10 évben semmelyik nem tért meg, még nem is közeledett Istenhez. De ő mégis minden nap imádkozott értük. És aztán körülbelül öregségéig és betegségéig megtért 4 vagy 5 közülük. Egy megtért pont akkor, abban az időben, amikor ő meghalt. És egy pedig nem sokkal halála után. Mindenki hitre jutott azok közül, akikért ő türelmesen imádkozott egy életen keresztül. Senki ne gondolja azt, hogy most hazamegy és elhatározza, hogy most én is imádkozni fogok ezért meg azért, és az úgy is lesz. Ilyen nincs. Az imádság és a közbenjárás Isten ajándéka. Csak az teheti és csak az élhet vele, akinek Isten ezt a szívére helyezi. Isten kiválaszt embereket erre a szolgálatra, és nekik a szívükbe terhet ad. Eszükbe juttatja, hogy kiért kell imádkozniuk, és gondolatokat ad, hogy mit kérjenek azok számára. És az ilyen imádkozó életek kulcsfontosságú szerepet töltenek be Isten munkájában. Ezeknek az apostoloknak, ezeknek az asszonyoknak, Jézusnak a testvéreinek, akik azelőtt hitetlenkedtek, most Isten az imádság lelkét adja. Az ő jelenlétére vágyakozva, az ő igéjével foglalatoskodva, az imádság lelkületében vannak ilyen csodálatos egységben, és ez előhírnök az Isten nagy munkájának, a pünkösnek abban az időben. Istennek a családja az, ami a másik, a következő nagyon fontos dolog az Isten gyermekének, a keresztényeknek az életében. Nem úgy adja Isten az ő igéjét, az ő jelenlétét, nem úgy adja az imádságnak a terhét, hogy elszigetel másoktól. A mai világban nagyon jellemző ez, egy olyan példát olvastam, ami nagyon megdöbbentett, Amerikában egy nagyon beteg ember, mikor érezte, hogy már csak napjai vannak hátra, fogta magát, behajtott a temetkezési vállalkozóhoz, kifizette a temetését, és azt mondta, hogy itt megvárom, míg meghalok. Mert nem akarok senkit megterhelni, hogy engem ide szállítson a ravatalozóba, meg ilyesmi. Amerikában nem olyanok a ravatalozók, mint nálunk, hanem egy rendes családi ház általában, a ravatalozó. Döbbenetes, de annak az embernek nem volt senkije, közösség nélkül való volt. A Sajétrom utcai gyülekezetben most halt meg egy idős néni, aki még a James Stewart féle prédikációs időkben jutott hitre, és azóta is hűségesen szolgálta Istent, és a gyülekezetben is sok munkát végzett. És amikor haldoklott a kórházba, akkor a gyülekezet tagjai ott voltak az ágyánál. És zsoltárokat olvastak fel, imádkoztak, együtt mondták a hitvallásokat. És ez a néni úgy halt meg, hogy az Isten igéje volt a szívébe és a száján és a gondolataiba. Nagy békességgel, pedig rákos volt, és nagyon-nagyon sokat szenvedett. És a kórteremben a többi ember, amikor hallotta és látta ezt, akkor mondta, aki belátogatta, hát én is ismerem ezt a zsoltárt, én is szeretnék imádkozni. Jöjjön, és nekem is mondjon szavakat Isten igéjéből. Az Isten közösség, az Isten népének az ereje, az hatalmas erő. Ezt látjuk itt a pünkös előtt, hogy egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal voltak együtt. Nem számított már, hogy kinek milyen háttere van, hanem egy számított, az Isten dicsősége, az ő igéje, a tőle kapott imádságos megbízás és a közösség, amelybe Isten őket helyezte. Istennek terve volt a tanítványok életével, és terve van minden újjászületett keresztjén ember életével. Sokféleképpen szól Isten. Szólhat Isten a Szentírás elolvasása által. Szólhat Isten történelmi eseményeken keresztül is hozzánk. És a legkülönbözőbb dolgokat használhatja fel az ő szuverén és hatalmas kegyelmébe, hogy a mi életünket megmozdítsa, megszólítsa és megváltoztassa. De leggyakrabban Isten embereken keresztül szól hozzánk. Egy-egy olyan emberen keresztül, akinek az életébe valóságá és mindennapi gyakorlattá válik az ő igéje és az ő jelenléte. Nekünk mindannyiunknak küldetésünk van ebbe a világba. Hogy úgy legyünk magyarok, és úgy legyünk reformátusok, hogy keresztények vagyunk. akkor tudunk igazán reformátusok lenni, akkor tudunk igazán magyarok lenni, ha keresztények vagyunk. De ha csak magyarok és reformátusok akarunk lenni, akkor sosem leszünk keresztények. Istennek terve van a mi életünkkel, terve van a te életeddel is, és az enyémmel is, és a te életeden keresztül is el akar sok mindent mondani a világnak önmagáról, meg akarja mutatni az ő szeretetét, az ő irgalmát, az ő kegyelmét. És amikor ide jutottam a készülésbe, akkor egy önvizsgálatot tartottam. És arra gondoltam, ha emberek rajtam mérik le, hogy kicsoda Krisztus, akkor milyen Krisztus képük van? Ha emberek az én életemen keresztül vonnak le következtetés, hogy kik a keresztjének, akkor milyen képet alkotnak a keresztjénekről? És úgy láttam, hogy nagyon-nagyon töredékes és torz képet. És mindnyájan gondolkozzunk el ezen. Isten bennünket élő levelekként akar szétküldeni a világba. Vajon olvashatóak vagyunk? Megmutathatja bennünk az ő dicsőségét és szeretetét, mert meg akarja. És Isten meg is tudja. Fel szeretnék olvasni végül egy idézetet befejezésképpen, amit a második században írt egy ismeretlen szerző Diognétoszhoz a keresztjénekről. Hogy érthető legyen, ami a lélek a testnek, az a kereszténység a világnak. A lélek jelen van a test minden egyes porcikájában. A keresztjének ott vannak a világ összes városában. A lélek a testben, de nem a testből van. A keresztjének a világban élnek, de nem azonosak a világgal. Isten áldjon meg bennünket, hogy a benne való újjászületett életben érezzük és tapasztaljuk az ő élő jelenlétét minden nap. Épüljünk és gazdagodjunk az ő igéje által. Kapjunk ima terhet és hordozzuk azt Isten előtt. Legyünk élő és elkötelezett tagjai Isten népének és közösségének. És töltsük be a mi küldetésünket keresztjénként, reformátusként és magyarként. Amen. Mindenható Úrunk, olyan hihetetlen dolog az, hogy Te pont a mi életünket szemelted ki arra, hogy belépj, hogy velünk közösséget vállalj, hogy a mi bűneinket megbocsásd, hogy a veled való közösségre felkészíts, a Te igédet, a Bibliát megnyisd előttünk, hogy abból éljünk és abból éltető kincseket vegyünk, hogy imádkozó követeiddé tegyél, akik hordozzák mások, személyek, közösségek, országok, nemzetek ügyét, hogy bennünket szemeltél ki arra, hogy Te közösséged élő kövei legyünk, amelyek szent papságá és szent épületté épülnek, hogy bennünket szemeltél ki arra, hogy a Te küldetésedet folytassuk, amit Te ránk hagytál örökségül. Urunk, megvalljuk, hogy a Te jelenléted, a Te szent lelked, igéd, a Te néped közössége és az imádság ereje nélkül soha és semmi módon ebből semmit be nem tudunk teljesíteni. Képtelenek vagyunk, Urunk, de hisszük, hogy a Te elhívásod az párosul a Te ajándékaiddal, és amit Te kigondolsz felőlünk, azt Te véghez is viszed bennünk és rajtunk. Szeretnénk most félretenni minden ellenkezést, minden bűnt, minden dolgot, amely gátolná, hogy beteljesüljön a Te akaratod a mi életünkbe. Szeretnénk elszakítani magunkat mindattól, ami visszavon, hogy átadjuk magunkat teljesen neked. És odaszálljuk testünket, lelkünket, gondolatainkat, életünket. Urunk, hogy legyünk teljességgel a Tieid, hogy lehessünk áldássá a Te néped közösségében, hogy lehessünk áldássá a református egyház közösségében, hogy lehessünk áldássá magyar népünk körében. Urunk, könyörülj meg azokon, akik betegek. Könyörülj meg azokon, akik gyászolnak. Könyörülj meg azokon, akiket az élet összetört. Csalódást, kétségbeesést élnek át. Te mutasd fel nekik, hogy mi az, ami igazán örökké való. Mi az, ami által megmenekülhetnek a jelen szorongattatásból és az örök ítéletből egyaránt. Urunk, Te vagy a gyülekezet őriző pásztora. Nem a magunk jó cselekedeteiben, hanem a Te irgalmadba bízva hozzuk eléd a mi könyörgésünket. Amen.
Kelenföldre kerültem, olyan embert kerestem magam mellé szolgatásnak, aki a korábban, a korosztályában kiemelkedően tehetséges és élő hitű ember. Bálint személyében véltem ezt a szemét megtalálni annak idején, és meg kell mondanom, nem csalatkoztam. Egy hallatlan, kedves, szimpatikus embert ismertem meg benne, és mielőtt ezt tovább folytatnám, csak egy rövid igei félmondatot nektek háttal neki szembe kívánom elmondani. A rád bízott drága kincset őrizd meg. Isten áldja meg az életét és szerettei életét Jézus Krisztusban.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked a Krisztusban áldott és hasznos életet. Amen.